Pence Edina, az RSM bérszámfejtési vezetője, az Adóinfó ma este vendége, témánk a munkaügyi ellenőrzés. Ugye arról beszéltünk a rövid szünet előtt, hogy igazából fontos egy belső audit. Ezt milyen időközönként érdemes megcsinálni? Tehát, hogyha egyszer önök beléptek, például önök egy céghez beléptek, meg volt ez az audit, mindent rendbe tesznek, onnantól kezdve hátra lehet dőlni?
Hát mondhatnánk azt, hogy hátra lehet dőlni, de a munkáltató tudja, hogy mi történik nála. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy elvégezzük az auditot, és utána arra hívjuk fel a figyelmet, hogy klasszikusan az állandó változások, módosítások miatt oda kell arra figyelni, hogy azoknak az átvezetése megtörténjen a munkaügyi rendszereken. Illetve ha
ez már az ő dolga.
Igen, igen. Illetve ha bármi olyan újdonság idézőjelbe belép az életébe a munkáltatónak, amit mondjuk használni szeretne, alkalmazni szeretne, új foglalkoztatási forma, kitalál valami olyasmit, ami eddig úgymondva eltérő volt a gyakorlathoz, akkor azt jellemzően felteszi nekünk kérdésnek, hogy most ezt szeretném bevezetni, mi a véleményetek erről? Hogy csináljuk, hogy rendben legyen, hogy jogilag lekövethető legyen, és ne legyen probléma se a munkáltató, se a munkavállaló oldaláról.
Melyik a legrázósabb, vagy a legkockázatosabb része munkaadói szempontból a munkaügyi szabályoknak? Arra gondolok, hogy a szerződéseknek a rendszere, a munkaügyi nyilvántartás, a túlóráknak a kiszámlázása, melyik az, ami a legösszetettebb és a legkockázatosabb ön szerint?
Én szinte azt lehet mondani, hogy a belépéstől a kilépésig minden
tehát
van.
Minden?
Igen, tehát beléptetünk, munkaszerződést kötünk, tájékoztatunk, munkaköri leírást adunk. Hozzátenném azért az is fontos, hogy munkavédelemmel foglalkozunk, bérszám fejtünk havonta, szabadságot tartunk nyilván pontosan, kiléptetünk, ha esetleg valami jogi felmondási történet van, akkor az teljesen a megadott törvényi előírásoknak megfelelően állapodunk meg a munkavállalóval, tehát, hogy állandóan belépéstől kilépésig mindig van valami, ami éppen aktuális a munkavállalónál, vagy a munkáltatónál.
Általában az elmúlt évek ellenőrzései mire koncentráltak, hiszen nyilván a felügyelők arra koncentrálnak, ami szerintük a leginkább neuralgikus.
Így van. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a bejelentések, tehát a határidőben történő be, illetve kijelentések, amik mindig problémát okoznak. Az elmúlt időszakban a minimálbér és a garantált bérminimumnak a kérdése azért mindig egy érdekes probléma volt, hiszen ennek függvényében nagyon sok minden úgymondva mozog, mind a kedvezmények, mind a munkáltatói közterhek. Most egy nagyon egyszerű példát mondanék, tehát ha akarunk adni egy betanított munkásnak egy minimálbért, akkor az teljesen egyértelmű, 9-es feóral fog kezdődni a gyakorlatilag a munkaköre, és erre jár a kedvezmény. De az is előfordulhat, hogy úgy ítéli meg mondjuk a munkáltató, hogy van egy olyan munkavállalója, aki szerinte mondjuk egy pénztáros, de hát csak 8 általánosa van, na akkor most itt mi is legyen? Hát egyértelmű, hogy saját maga felé hajlik a keze, és azt mondja, hogy hát nincs is meg se főiskola, se középiskola, és akkor gyakorlatilag ad neki egy minimálbért. Erre azt fogja mondani a munkaügyi ellenőr, hogy ehhez a munkakörhöz minimum a garantált bérminimumot kellene megadni. Tehát, hogy ezen nagyon érdemes úgymondva végig gondolni, hogy mit dönt a munkáltató, mert ezt visszamenőlegesen érvényesíteni is tudják, hogy kifizesse a munkavállalónak a különbözetet, illetve a kilépő papíroknak a kiadása a határidőben, és a szabadságok nyilvántartása, túlmunkák nyilvántartása, ez mindig azért egy prioritás a munkaügyi ellenőrzés során.
De egyébként például itt a minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazásánál a szabályok egyértelműek? Tehát amikor az ellenőr azt mondja, hogy ez nyilvánvaló, hogy garantált bérminimumot kellett volna adni, akkor valóban nyilvánvaló? Most nem arra gondolok, hogy az ellenőr rossz hiszemű, hanem arra, hogy a szabályok teljesen világosak-e. Tehát ha alkalmaz egy szakértőt a munkáltató, akkor a szakértő el fogja tudni dönteni, hogy mit kell tenni?
Igyekeznek a szabályozást azért minél jobban lepontosítani, de azért nekünk is sokszor előfordul, hogy most minek is szeretnénk minősíteni valakit. És nem mindegy. Egy az, hogy a kedvezmények miatt, tehát ezek gyakorlatilag támadhatóak. Tehát nagyon gyakorlatilag alá kell támasztani azt, hogy mit miért csinálok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy bérminimum, vagy azt mondom, hogy minimálbér, akkor a munkaköri leírás, a munkaszerződése, a munkaköre, a feória, ezek gyakorlatilag mind az a jó, hogyha össze vannak hangolva, és teljesen alátámasztható, hogy miért így döntött a munkáltató.
Ha már itt tartunk, akkor egy picit beszélünk az ellenőrzéseknek a menetéről, vagy a gyakorlatáról. Megvédhetem? Tehát van arra lehetőségem, hogy a munkaügyi ellenőr azt mondja, hogy maradjunk ennél a példánál, azt mondja, hogy szerinte garantált bérminimum járna ennek a pénztárosnak. lehetőségem van nekem, mint munkáltatónak érvelni, megvédeni az álláspontomat, és esetleg megnyerni ezt a vitát?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát én most nagyon rugalmasnak látom a munkaügyi ellenőrzéseket az elmúlt időszakokban, nagyon konstruktívak, és az lehet, hogy az ő meggyőződései, és ő ezt jegyzőkönyvbe fogja tenni, és én ezt aláírom, amin én ott gyakorlatilag egyből kijelenthettem, hogy egyetértek, nem értek, vagy van hozzá valami véleményem, és utána elbeszélgethetünk arról, amikor kijön a határozat, hogy ez most jogos volt, vagy nem volt, vagy esetleg valami olyan hiánypótlás jelzek, hogy én, vagy ő, vagy bármelyikünk, tehát, hogy alátámasztom a saját döntésemet és az igazamat.
Mit tanácsol, ez részben már szóba került, megjelenik a munkaügyi ellenőr a munkáltatónak a telephelyén. Mit tegyen? Nem ő intézi a munkaügyét, hanem mondjuk önök vagy bármilyen külső szolgáltató. Mit tegyen? Mi az, ami mindenképpen tanácsos?
Régen volt egy olyan történet, hogy megjelent a munkaügyi ellenőrzés építőipari területen, és hirtelen azt lehetett látni, hogy mindenki szétszaladt.
Hát ilyet néha ma is lehet, de nyilván nem erről beszélünk most, hanem arról munkáltatóról, aki tisztességesen alkalmaz embereket.
Gyakorlatilag ezek a munkavállalók, akik ott vannak, azonnal előveszik a személyigazolványukat, lekérhető, tehát úgy megy oda a munkaügyi ellenőr, hogy összetudja párosítani, hogy az illető már bejelentett, vagy sem, megtalálja a rendszerben, vagy sem. Habár ez is hozzátenném, hogy volt olyan, amikor nem találta meg az embert, és mondjuk egy feldolgozási hiba folytán, mi nálunk már ott volt a bejelentése, akár hónapokkal előtte, viszont a munkaügyi ellenőrzésen ez nem jelent meg, tehát azonnal hívja azt az embert, aki ez az egész terület tartozik, akár a HR-osztályát, akár a külső szolgáltatóját, és mindenféleképpen vonja benne minél előbb azokat az embereket, akik kompetensek ezeknek az ügyeknek az intézésében.
Az elmúlt adásokban nagyon sokszor beszéltünk az adóellenőrzés, a jövedéki ellenőrzésnek a különböző szintjeiről, a fellebbezés lehetőségeiről, a jogorvoslati lehetőségekről. A munkaügyi vizsgálatok esetében mi a helyzet? Tehát ugye ön is mondta, készül egy jegyzőkönyv, amit a munkáltató rögtön nyilatkozhat. Ha nem ért egyet vele, akkor mondja azt, hogy nem ért egyet?
Persze, mondhatja, így van. Illetve utóellenőrzések történnek a munkaügyi ellenőrzések után, hiszen kijön egy határozat, és felhívja az ellenőr, hogy mi az, amit pótolnia kell a munkáltatónak, és visszamegy, és meg fogja nézni, hogy megtette, megcsinálta, kijavította, figyelembe vette, kifizette esetleg a különbözetet. Tehát azért ennek komoly menete van, tehát nem úgy van, hogy csak szólunk, hogy ezt nem így kellene csinálni, hanem megtörténik az utóellenőrzés is természetesen.
De mindenképpen van bírság?
Nem. Tehát ez most mondom, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon-nagyon jól alakul szerintem, és ez mindenféleképpen pozitív irányba viszi a munkaügyi ellenőrzéseket is, tehát én csak azt látom, hogy ez most nagyon pozitívan működik, tehát nincs minden esetben bírság. Vannak olyan helyzetek, amit lehet látni, hogy tudatosak és azért bírságolhat, de egyébként, ha belefér, akkor felhívják a figyelmet, és hogyha még egyszer visszamenne ahhoz a munkáltatóhoz, és ugyanazt a hibát látja, hogy ugyanazt standarden folyamatosan nem végzi, akkor bírságol.
És visszamennek? Lehet arra számítani, hogy vissza fognak jönni?
Igen.
Egyébként, hogy látja, mennyire gyorsan orvosolhatók? Tehát lehet-e olyan, hogy mondjuk van egy 1000 főt alkalmazó cég, és mondjuk mind az 1000 embernek mondjuk új munkaszerződést kell készíteni? Elképzelhető egy ilyen eset?
Hát, hogyha a munkaszerződés tartalma nem megfelelő a munkatörvénykönyvének, akkor igen.
Van erre elég idő? Ebben is konstruktív a hatóság?
Abszolút. Igen, tehát nem azt mondja, hogy holnapra kérek 1000 új munkaszerződést, hanem gyakorlatilag ezeket a határidőket megszabva teljesen emberléptékűen lehet esetleg a hiányosságokat pótolni.
Hogy látja, hogy a munkavállalóknak mi a felelőssége egy munkaügyi ellenőrzés során?
A munkavállalóknak bármit is nyilatkoznak. Tehát azért annak végig kell gondolni azt a tartalmát, mert vannak olyan téves nyilatkozatok, ami egész egyszerűen félrevezetheti a munkaügyi ellenőrzést, és a munkáltatónak utána egy olyan dolog miatt kell magyarázkodnia, amit alá tudott támasztani, hogy nem úgy van, csak a munkavállaló úgy gondolja, hogy most nagyon akarja tájékoztatni a munkaügyi ellenőrt, és teljesen félre mennek az információ.
Tehát lehet, hogy egész egyszerűen csak mondjuk egy más szakifejezés, hogy másfajta státuszt használ, másfajta információt ad, ami egyébként nem rossz szándékból, hanem egyszerűen tévedésből, tájékozatlanságból.
Többször előfordul, hogy megkérdezi a munkaügyen, és látta a bérjegyzékén? Nem. Azt mondja rá a munkavállaló. És közben előveszi a munkáltató, és azt mondja, hogy de hát itt van, átvette, aláírta. Ja, ez a bérjegyzéken volt, tehát hogy ilyenek előfordulnak. Hát,
amikor...
Igen, és utána visszamegy a munkaügyi ellenőr, hogy most ezt nyilatkozta a munkavállaló, akkor mi az igazság? Tehát, hogy ezek mindig ilyen helyzetekben érdemes azért a munkavállalóknak is azért odafigyelni, hogy mit nyilatkoznak.
Összességében hogy látja, hogy arról beszéltünk a beszélgetésben, hogy azért meglehetősen bonyolult ez a szabályozás, nagyon sok ágaboga van, nagyon sok ellágazása van, de a munkáltatók mennyire, és ugye beszéltünk egy nagyon rossz számról, ugye azzal kezdtük, hogy 10 munkáltatóból 3 veszi igazán komolyan, de a szándékot érzékeli, tehát van valamiféle változás, hogy látja?
A tapasztalatom az, hogyha a munkáltatókkal, a megbízóinkkal egyeztetünk, és felhívjuk rá a figyelmet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez itt nem megfelelő, alátámasztjuk azt, hogy miért gondoljuk ezt, maximálisan konstruktívak arra, hogy inkább csináljuk jól. Tehát nem érdemes egy olyan helyzetbe belekerülni, hogyha esetleg mi valamit félreértünk, vagy nem úgy szeretnénk csinálni, akkor inkább ahogy elő van írva, ha ti ezt így látjátok, hogy ez nem megfelelő, akkor a szabályok betartásával értelemszerűen úgy kell csinálni, ahogy a törvényi előírás megadja az útmutatót. És ők ezt igyekeznek is figyelembe venni.
Bence Dina, az Erősen Bérszámfejtési vezetője volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Ezzel véget ért az Adóinfo, búcsúzik a műsorvezető Hlavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.